Az egy évvel korábbihoz viszonyítva 0,5%-kal csökkent, viszont az előző hónaphoz képest 4,6%-kal bővült az építőipari termelés volumene októberben. Ez a kettős adat, mert hogy hirtelen úgy tűnik, hogy lett egy emelkedés, ez minek köszönhető?
Az építőiparra éven belül az a szezonalitás jellemző, hogy az utolsó negyed év hónapjai október, november, december szokott kimagaslóan magas lenni a teljesítésekbe, és az egy teljesen megszokott szám, hogy a szeptemberhez képest az október magasabb. Ha messzebbre akarunk látni, akkor éves összehasonlításokat kell tennünk, és a KSH számaiból az olvasható ki, hogy az építőipar ez idáig és éves szinten is várhatóan a múlt évi szinten teljesít, esetleg 1-2%-kal lehet rosszabb az eredménye. Persze azt kell tudnunk, hogy a 2023-ban egy lényeges visszaesés volt a korábbi évekhez képest. Úgy látom, hogy körülbelül 8000 milliárd forint lesz az építőiparnak a teljesítése éves szinten folyóáron.
Egyébként az, hogy most idén egy ilyen stagnálás van, az már a trendfordulót jelzi. Mit mutatnak a megkötött szerződések? Jövőre jöhet az emelkedés?
Semmiképp, tehát a megkötött új szerződéseknek a volumene 44%-kal esett vissza. Tehát ez az, amely hosszú távra mutat számunkra. Hónapok óta egyébként arra készülünk, hogy a 2025 az az építőiparnak egy nehezebb éve lesz. Örülhetünk annak, hogyha ez az év, mondjuk úgy, hogy a előző évhez képest stagnálás, vagy mínusz 1-2%, az EVOSZ részéről a vállalkozók véleményét figyelve rosszabbra számítottunk. Remélem, hogy a november-december erős hónapok lesznek, de nem veszítenek az erejükből, és a szinten maradás meg lesz. Jövőre biztos, hogy az építőiparnak nehezebb éve lesz, és ennek alapvetően az az oka, hogy az építési beruházások finanszírozási környezete nem rendeződött. Tehát mi már ezért közepére vártuk, hogy valahol olyan 5% körüli hitelkamatok mellett lehet majd vállalkozni, vagy létesítményt fizetni, beruházni, és ez nem történt meg, tehát fizetési problémák vannak.
A kormány meghirdetett egy intézkedés csomagot, amelyben hát elsősorban pont az építőipart serkentené, és a lakhatási támogatást is nyújtana. Ebben van mindenféle bérleti díj hozzájárulás, de ami talán a legizgalmasabb, az a lakás, bérlakás, illetve kollégium építéshez biztosított forrás. Önök ennek az intézkedésnek a nyomán mire számítanak?
Régóta mondjuk a kormánynak, és ez most meghallgatásra is került, hogy a keresletet és a kínálatot együtt kell élénkíteni. Most, amikor ingatlan alapok részére mintegy 200 milliárd forintot tett az ablakba a kormány, ugye ez azt jelenti, hogy nem a lakásvásárló, nem a család kap támogatást, hanem lakásfejlesztők kapnak támogatást, hogy úgymond megfizethető lakások, bérlakások és kollégiumi férőhelyek is épüljenek, és ebben nekik meglegyen az üzleti érdekük. A 200 milliárd forintot, hogyha kiegészítjük az ingatlanfejlesztők saját forrásaival, amit mellé kell tenni, az EVOSZ számításai szerint ez körülbelül 10-12 ezer új lakás megépítésére elegendő pénz, és ennek az a menete, hogy ha ezt márciusban a kormány tényleg meghirdeti, akkor valamikor az év közepén akár már elővásárlásokkal vevők tudnak már szerződni, de legkorábban 2026 végén vagy 27 évben jelennek meg ezek átadható lakásszámba, és ha folyamatosan minden évben a kormány ilyen mértékben támogatja a lakásépítést, akkor 2027-re elérhető az a kívánatos 25 ezer lakás per éves nagyságrend, ami az idén örülünk, hogyha egy 15 ezer lesz, az elmúlt évek átadott lakásszámának a mélypontja várható ebben az évben.
Ha visszatérünk a KSH statisztikájához, így látszik, hogy a különböző alágak hónapról hónapra, vagy negyedévről negyedévre más nagyságrendben vesznek részt a teljesítésben. Ennek mi az oka?
Amikor az egész építőiparban havi szinten ilyen alacsony a teljesítésnek az értéke, akkor egy-egy nagyobb munkához kötődő számlázás, műszaki pénzügyi ütem teljesen meg tudja fordítani az előjeleket, hol az egyik alágazat, hol a másik az, amelyik mínuszos vagy pluszos előjelű tud lenni. Tehát hónapról hónapra nem érdemes ezzel fárasztani magunkat, hosszabb idősort kell megfigyelni. Minden alágazat teljesítése csökkent egyébként a múlt évhez képest, és örülünk, hogyha szinten tartásuk meg lesz.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét, Lükói Lászlót hallották. Az ünnepek idején jóval több liszt fogy, nem véletlenül, hiszen készülnek a finomságok az ünnepi asztalra. A lisztára éves alapon egyébként 40%-kal nőtt, ez derült ki a novemberi részletes inflációs adatokból. Az általunk megkérdezett agrárszakértő szerint az áremelkedés nem indokolta önmagában az asszály. A malmok energia és munkaerő igénye annál inkább. Simon Attila elmondta, nem csak a nagy, hanem a kisebb malmok is megélnek, ugyanis a minőségi pékségek szívesen dolgoznak velük. Simon Attilával beszélgetem mindenről. A KSH inflációs adataiból az látszott, hogy a lisztára tavalyhoz képest 40%-kal emelkedett. Indokolta-e mindez az idei termést?
Abszolút indokolta, hiszen ismételten egy asszályos évnek néztünk elébe. Úgy is maradt végül is. Nagyon fontos az, hogy a legfőbb abban a termővidékünk jön a Kis-Alföldön, illetve a mezőségben jó termet a búza, de az Alföldön, a Csongrád, Békés megyei területeken nagyon, nagyon alacsony termések voltak. Bár szerencsére volt a búzák, hogy a nagy asszályig betekezották a nagyobb mennyiséget.
Igen, csak ugye az volt a mondás, hogy a hazai mennyiségre elég, legfeljebb a külpiacokra jut kevesebb. Ezért volt furcsa, hogy ennyire emelkedett az ár. Meg ráadásul a búzár meg a lisztára nem feltétlen mindig korrelál, ahogy én tudom.
Sajnos ez így van. Volt olyan év, tavaly év, amikor igen magas áron volt, gabona ára, és a liszt nem követte ezt az ármozgást, a többi esetben pedig azért nagyjából paralel követi, hiszen azért a liszt búzából két legfőképpen, úgyhogy mi meghatározza, de hát a malmokon múlik, hogy milyen ára tudják piacon adni.
Nyilván a malmoknál meg az energiaárak azok, amelyek dobhatják meg ezt a volument, gondolom én.
Energia és a munkabérem sokat dobhat, az jócskán van kézi munka, magában a zsákolásokkal egyebeket, bár próbálják automatizálni, ennek ellenére azért még mindig jelentős kézi munka.
Mennyire vagyunk malom ügyben Európában versenyképesek? Egy időben a magyar malmok igen jó minőségű lisztet gyártottak, ugye történelmileg is jó hírük volt. Ez ma is igaz?
Ma is igaz. Aki igazából a házi pékségeket, a kisebb pékségek, akik igen szenzitívek a liszt minőségére, már konkrétan adott malmokra esküsznek, így az apró malmoknak is van lehetősége fejlődni, hiszen nagy mértékben függ a nem csak a kenyér, hanem a finom pékáru minősége, és hogy melyik malom figyel oda lépsen, melyik oda figyel persze, de már azzal szinten vagyunk, hogy főleg a tésztagyártók, azok már nem csak a malmot választják ki előre, akik felekre, vagy saját malmuk van, hanem azt is megmondják, hogy melyik tájegységből lehet szállítani oda a gabonát.
Egyébként ilyenkor karácsony környékén nyilván a házi asszonyok pontosan tisztában vannak, de lehet, hogy sokan nem. Mi a különbség a finom liszt meg a rétes liszt között?
Igazából őrlésztől függ minden. Minden lisztben van egy kód, hogy milyen lisztmérséget tartalmaz. A klasszikus áziasszonyok által is használt liszt az B55-ös, az búza finom liszt, tehát a B betű a búza. A liszt az egy minőközésű kategória, az a finom liszt, és a maga a kenyér liszt, ami a kenyérkészítő, az BL80-as, tehát a finomságtól függ, hogy milyen számot kap. Búza rétes liszt pedig az BFF55-tel jelentkezik, búzdara pedig B és D betűt kap, a durum persze a durum D betűből durum BL megnevezést kap.
Tehát magyarul ugyanez az alapanyag, csak az őrlés finomsága az, ami különbséget tesz magyarul, ha jól értem?
Igen, és mennyi korpa marad benne. Tehát azon kívül, hogy a persz őrlési gabona, ez a például a hiány, a korpán kívül, meg gabona csirályát is beleőrlik, még a normalisteknél a szitálással kiválasztják a korpát, és minél fehérebb, tehát minél több, minél kevesebb korpát tartalmaz, annál fehérebb, annál magasabb értéket fog kapni ez a BL szám.
Aki gluténre érzékenyek, azok egyáltalán fogyaszthatnak bármilyen lisztet is?
nem búzolista, gabonistát nem fogyasztatnak.
Tehát ők azt ezzel nem tudnak, ezt nem is tudják megoldani technológiailag, hogy adott esetben valaki tudjon ebből készíteni bármilyen ételt magának?
Búzából nem lehet csinálni, mert a glutén miatt, a magas glutén, ami igazából a glutén jó, mert igazából valaki elkezd tésztát gyúrni, épp a gluténtől lesz nyugos, illetve kellően rugalmas a tészta, és azt kell meg. Ez sajnos a gluténbeteget nem tudják feldolgozni az emésztőrendszerükben.
Meddig áll el a liszt egyébként, ha jól tárolják?
Hát két évet el kell tárolni, hát nagyon kevés a zsírtartalma, tehát nem olvasodik meg. Igazából a dohosság, illetve a díszpára, ami ronthatja a minőséget, az mindenképpen zárt helyen kell tárolni, ne én kezdem levegőn. A legjobb a félfok alatti tárolás, az lenne, de hát senki nem tudja ezt megoldani, de hát találtak lisztet azért a régi ásítások között is egy-két edényben, bár nem tudták felhasználni, de egy-két év maximum felhasználása.
Mennyi lisztet fogyasztunk? A magyaroknál ugye probléma a súly mindenkinél, vagy sokaknál, és ugye ezt sokszor összefüggésbe hozzák a tésztával, hogy túl sokat eszünk. Túl sokat eszünk?
Mi mindig túl sokat eszünk, ezt állítják a kutatók. A fogyasztásban Magyarországon évente egyfőre esően 665 kiló fogyasztást a élelmiszerből, ami még mindig számosságában magasabb, mint az európai más értékek. Ebből 35% az állati termék, hús, hal, tejtojás, és 45% a növénytermék, a burgony, a zöldségfélék, gyümölcsök, illetve a gabonák. Ez nem csökken, stagnál, illetve kicsi emelkedés van. Ezen belül a cukorfogyasztás csökkent látványosan az elmúlt években.
660 kilót eszünk egy évben, tudom, ez egy statisztikai adat, ez azt jelenti, hogy több mint egy kilót naponta, az nem kevés?
Évente a lakosságra majd 7 millió tonnát fogyasztunk el élelmiszerből.
Azt meg is esszük, vagy csak megvesszük? Nem mindegy.
Sajnos jelentős mennyiség kerül a kukába, hát 15-20% a satszák, aztán így kidobott értelem, amit kerül főleg ilyen nagyobb ünnepek után. Jelentős ilyenkor túlfogyasztás, túlvásárlás, és kevésbé fordulunk, ilyenkor mindenki bővebben tálal, és bővebben kerüljük a kukákba is.
Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési infók jönnek. 8 órakor friss hírek a trendben.